Hát szeretettel köszöntök mindenkit, még a technika is nagyszerűen felállt, és igazán gyönyörű utunk volt Krisztivel ide, és nagyon örülök, hogy Kriszti is el tudott jönni a mai szombati alkalomra, és így Újfehér Tón egy kicsikét együtt tudunk gondolkozni, és már eddig is, akik itt voltunk a szombatiskolai gondolatkörben, már együtt figyelhettünk arra, hogy Isten mit is akar nekünk megtanítani. Nagyszerű dolog, hogy ebben a negyed évben a sáfársági gondolatok jönnek elő így a tanulmány során, és hát nem tudtam ellent állni úgymond a kísértésnek, hogy ne hozzak ma délelőtt egy csomagban, egy gondolatmenetben egy gondolatkört, hogy amennyire lehet teljes mértékben gondoljuk át együtt, hogy mit jelent a sáfárság bibliai gondolatmenete. Ez a kifejezés, hogy sáfárság, ez nekünk ismert, de ha bárkit itt az utcában megkérdeznél, vagy ezen a településen megkérdeznél, nem valószínű, hogy tudják, hogy mi az, hogy sáfár. De mi tudjuk, hogy tulajdonképpen a sáfárság az egy hatalmas megtiszteltetés. Nem csak egy feladatkör, hanem egy rendkívüli megtiszteltetés, mert ugye gondold el, hogy mondjuk, ha a régi időkben élünk, akár a Jézus korabeli, amikor itt volt a Földön, időszakban élünk, akár egy korábbi, még korábbi időszakra gondolunk, akkor nagyon kevesen voltak azok az igazán nagy urak és gazdagok, akik szinte mindennel rendelkeztek. És abban az időben volt gyakorlat az, hogy mondjuk téged kiválaszt a nagy úr, a gazda kiválaszt, és azt mondja, hogy én nekem most el kell menni, ki tudja mennyi időre, lehet, hogy egy-két évre, vagy hosszabb ideig is, de erre a földterületre, mondjuk itt erre a megyére. Figyeljél oda, egy megye méretű területre, figyeljél oda, és te legyél ennek a gazdája. És mindent a te kezedbe adok, én ismerlek téged, mindent a te kezedbe adok, én mindenről gondoskodtam, és gondoskodni is fogok, téged arra kérlek, hogy legyél vezetője és gazdája ennek a földterületnek. Az emberek gazdája, az erdők, a folyók, a patakok, a bányák, a bárminek, ami csak van, annak mind te legyél a gazdája. Majd visszajövök, és elszámolunk. Ne aggódj, az elszámolás miatt el fogunk tudni számolni. Ezért is adtam ezt a címet ennek az egész gondolatmenetnek, hogy a sáfár ismeri az urát, és tudja a helyét. Mert hol követi el esetleg ez a sáfár a legnagyobb hibát? Hogyha elfeledkezik, hogy van egy ura. Most ebből a helyzetből kicsit szeretném a mai világra is ráhúzni ezt az egész gondolatmenetet. Azt mondhatnánk, hogyha egy kicsit a történelmet leegyszerűsítjük egészen, hogy egészen a felvilágosodás koráig, tehát az 1700-as évek végéig mindenki tudta, hogy van egy Isten. És mindenki hitt is Istenben. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki hívő volt, és rendes ember volt, ezt nem mondtam, hanem mindenki tudta, hogy van Isten. De a felvilágosodás korától kezdve elhintették azt a gondolatot, hogy Isten nincs. És helyébe az embert állították, ezt ti tudjátok a történelmi ismereteitekből, helyére az embert állították, vagy úgy is mondhatnánk, az ember tudását, a tudományt állították, magát a szépséget, az ember szépségét állították, de Istent olyan a sáfársági gondolat refrényével mondva kicsit félretették. De inkább a felvilágosodásnak a gondolata az, hogy Istent félre rakták, és az embert állították a helyére. Azaz elfeledkezett a sáfár, az ember, hogy van egy istene. És mi ennek a későbbi következménye? Hogyha nézed a 18. század végétől a 19. és a 20. századot, ma meg már a 21. században vagyunk, alig 200 év telt el. És ma már az ember nem csak, hogy Istent elveti, és természetesen az Isten teremtését is, a teremtő Istent is elveti, hanem azt is mondhatjuk egy ilyen mai témával vagy megközelítéssel, hogy ma már az ember, a férfi nem tudja, hogy férfi, a nő nem tudja, hogy nő, a családról nem tudjuk, hogy kell-e, vagy fontos-e, vagy miért is van. Azaz, ha elvetti a sáfár az urát, a gazdáját, az ember a teremtőjét, csak jó 200 év kell. És már azt se tudjuk, hogy mi kik vagyunk. Ugye milyen elgondolkoztató? Csak 200 év, és már hangosan hirdeti a ma emberisége, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ilyen szempontból érdemes végig gondolni ezt a sáfársági negyedévi gondolatot, hogy a sáfárnak az egyik legfőbb feladata, hogy emlékezzen arra, hogy az ő ura majd vissza fog jönni, és elszámoltatja, hogy mit csináltál ez alatt az idő alatt, amíg én távol voltam. Igaz? És tudja a helyét. Hát, ilyen szempontból érdemes rátérnünk az alapigénkre. A Római Levél 8. fejezet 19. versének a gondolatát szeretném nektek ide emelni, noha ebben nincsen benne a sáfár szó. De én úgy érzem, hogy Pál itt a Római Levélben, különösen így az Úr eljövetele előtti időszakban, amiben élünk. Mert már ugye azt érezni, hogy nagyon-nagyon erősen, hogy az Úr eljövetele rendkívül közel van. Szinte tényleg az emberiség, nem csak azok, akik a Bibliát olvassák, mint mi, az egész emberiség érzi, hogy itt valahol az egész közösségnek, a Föld emberiségének itt igazából megkérdőjeleződött a holnapja. És ha a médiát figyeled, és biztos, hogy figyeled, kicsit vagy jobban, részletesebben ezek a gondolatok naponként előjönnek. És ilyen szempontból rendkívül érdekes ez a páli, hadd mondjam így, prófétai gondolat, amit itt olvashatunk az alapígében. Azaz, most már, hogy elolvastátok és tudjátok ezt, jól ezt a páli gondolatot, hadd mondjam más szavakkal. Tulajdonképpen a világ, a fiai, az emberek, akik között élünk, a munkatársaid, a rokonaid, a családtagjaid, az unokáid, a gyerekeid azt várják tőled, hogy te értsed, hogy ki vagy. Tudd, hogy ki vagy. A világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését, azaz, Ez a biblikus nyelvezet mai megfogalmazásban érezzük, mai füllel hallgatva azt jelenti, hogy azok az emberek, akikkel mi találkozunk naponként, akár a családban, rokonságban, munkahelyen, bárhol, szomszédságban, azok azt várják tőlünk, hogy értsed önmagadat, hogy te ki vagy, értsed ezt a mai világot, amely tele van ellentmondásokkal. És ha figyeled a mai tanult, intelligens, értelmes embereknek a reakcióit, olvasod, hallgatod, amikor a mai időket elemzik, hogy milyen helyzetben vagyunk mi magyarok, vagy európaiak, vagy világ, közösség, milyen helyzetben vagyunk, a legtöbben fölhúzzák a vállukat, és ha össze akarom foglalni, hogy mi a véleményük, és mi a megközelítésük, azt mondják, hogy nem értem. Nem értem, hogy milyen idők vannak. Miért ez történik? Mert ez történik, ami történik, de miért erről ez van ma? Miért ezt döntötték, akik döntöttek a világ helyzetéről, háborúkról, gazdasági helyzet? Miért ez történik, ami történik? Nem értjük. Pedig tanultak, intelligensek, több nyelven beszélnek, értelmesek, világlátottak. És a leggyakrabban lényegében a nem értem kifejezés fordul elő a magyarázatok közepette. Persze véleményük van mindenkinek, mint ahogy neked is, de tudod, mi abban a előjogban részesülünk, hogy a Bibliával a kezünkben mi értjük, hogy a mai idő az miért olyan, amilyen. És mi fog következni? És ha csak egyetlen egy dolgot említek meg, mi tisztában vagyunk azzal, hogy az utolsó időkben élünk, és amikor az emberiség olyan lépéseket tenne, olyan helyzetbe kerülne, ami már elpusztítaná önmagát, az Úr közbelép. Nem engedi, hogy az ember önmagát elpusztítsa. És jön és megment, megvált. Jön a második advent. Amikor már a bűntörténelme nem mehet tovább, mert az katasztrófa lenne, akkor az Úr közbelép, hazajön a gazda, és azt mondja, hogy na most akkor mindent leállítok, és elszámolunk. És ezt tudjuk jól, hogy ez egy nagyszerű hír. Mert nem félni kell a második adventtől, hanem avval a örömteli érzéssel kell ma február 18-án. Köszönöm. Február 18-án. 23. Azzal kell körbe néznem, hogy tudom, hogy biztos kezekben van az emberiség sorsa. Nem bizonytalan. Nem azt mondjuk, hogy mint a legtöbb világlátott és értelmes ember megfogalmaz, hogy én nem tudom, hogy mi történik. Nem tudom, hogy mi van. Mi miért történik? Mi tudjuk? Miért tudjuk? Mert a Bibliában az Úr kijelenti nekünk. És mi bízhatunk Jézusban. Bízhatunk az Úrban, nem? És a világ fiai, most ha az alapígére nézel, a világ fiai azt várják tőlünk, hogy te tudjad, hogy ki a mi Istenünk, ki a te Istened, mi fog történni, és jó kezekben vagyunk. Ne essél kétségbe. Ne zavarodjál meg. Mert a mindennapi élet eseményei azt akarják tudatosan, hogy az emberek zavarodjanak meg, mert annyi ellentmondás van. Annyi egymásnak ellentmondó hírt hallunk, hogy a végén már teljesen elszédül mindenki, és nem érti, hogy mi történik, és essen kétségbe. A világ fiai várják az Isten fiainak megjelenését, és kik lesznek ezek? Mi? Nem? Ez egy felelősség? Egész biztos. Ez egy kiváltság? Hát az. Ez egy feladat? Azaz, most ilyen furcsa gondolattal, nekünk meg kell győzni az embereket bármiről is? Nem, neked példát kell mutatni. Nekünk példát kell mutatni. Akár a szombatiskolai beszélgetés során felvetődött példát. Nekünk meg kell mutatni, hogy az Isten fiai hogy értik az életet, a helyzetet, önmagát, az emberiséget. Hogy értik? Tulajdonképpen ezen a képen keresztül én csak azt akarom kifejezni, hogy ez a, ami a kép része, a mondani valója, hogy valaki ül egy fából készült széken a vízben. Ez már maga egy zavaros helyzet, nem? És néz előre, és várja, hogy mi fog történni. Valahogy nekem ez kifejezi a mai embernek a mai nap értelmezését, a holnapról való értelmezését, a helyzet értelmezését, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Na most ilyen szempontból nekünk tudni kell, a Bibliából meg tudjuk, hogy mi fog történni, igaz? Erről beszéltünk eddig. Hadd hozzak, mivel általában bennünket megzavar a mindennapi esemény sor. Ezért érdemes visszanyúlni egy első századi filozófushoz, ahogy látjátok a születési és a halálozási dátumát a képen. Ez az Epiktetus nevezetű filozófus, aki teljesen mindegy, hogy most keresztény vagy Jézusról tudott-e sok mindent vagy sem, de tulajdonképpen ő azt fogalmazta meg, hogy az embereket nem a dolgok, nem az események zavarják, hanem az zavarja, ahogy értelmezi a dolgokat, az események. Érted, hogy miért fontos, hogy a Biblia a kezünkben legyen? Ő nem prédikált, amikor ezt megfogalmazta, és nem Jézus tanítását idézi itt, hanem csak egyszerűen, mint filozófus, logikusan gondolkozott. És azt mondja, hogy 2000 évvel ezelőtt ma is megszólít bennünket, hogy gondolkozz el azon. Bennünket nem az zavar, hogy ma az emberek nem tudják, hogy férfiak vagy nők. Nem az zavar, hogy az emberek nem értik, hogy miért van háború, hogy miért nyomják fölfele az árakat mesterségesen. Miért idéznek elő feszültségeket mindenféle szinten. Miért? Az embereket nem az események zavarják, hanem ahogy értékelik. Mit jelent ez? ha ma nézzük önmagunkat, az egy dolog, hogy zavaros a világ, nem? Nem azt mondja az Úr a profétai kijelentésben, hogy az emberek meghalnak a félelem miatt, mert nem tudják, hogy mi következik holnap? Nem egy ilyen időszakban élünk, és ilyen időszak vár bennünket? Holnap? Holnap még inkább zavarban lesznek az emberek. Mert nem tudják, hogy mi következik. És mi miért történik. De az az érdekes, az a legfontosabb, hogy vesszük ezeket a helyzeteket. És ha a gazdát, a kiinduló történetünk, vagy sáfársági szempontunk alapján gondolkozunk, ha a gazdát tudod, hogy vissza fog jönni, és ő rendet fog tenni, mert a számadás az azt jelenti, hogy mindent helyre fog állítani. Hogyha elrontottam, mint gazda, mint sáfár, ha elrontottam a dolgokat, akkor jön a gazda, és helyre fogja tenni, nem? Hogyha a levegőt, a vizet, a talajt, a bármit, a fizikai életünket annyira megfertőztük, vagy tudatosan, vagy tudatlanul jön az Úr, és újjáteremt minket. De nem csak bennünket, ezt a földet is, nem? Ezt a földet is teljesen újjáteremti, mert az elsők elmúltak, mondja a prófétai kijelentés, nem? És jön az Úr, aki újjáteremt mindannyiunkat, a földet, örök életet ad, eltörli a bűnt, a sírást, a fájdalmat, a betegséget, a háborúkat, teljesen eltörli, és tökéletesen édeni állapotra, még akkor is édeni állapotra teremti újjá, hogyha a mennyei Jeruzsálemről beszélünk, ami meg egy város, és nem csak egy kert. Igaz? De ebben az érdekes képváltásban is érezni, hogy az Úr egy kertből, ahol csak ketten voltak, és egy hatalmas terület volt, egy városba vezeti el most már nem csak az emberpárt, hanem az egész emberiséget, sőt, az egész teremtettséget, amiben már a világegyetem is benne van. Ugye milyen nagyon érdekes az, hogy ha mi ezt így értékeljük, hogy a holnap az nem kétségbeejtő, hanem biztos kezekben van, mert a teremtő kijelentette, hogy én újjá fogom teremteni. Akkor neked meg nekem miért kéne aggódni bármiért is? Miért kell aggódjak azért, hogy öregszem? Nem kell aggódni. Nehéz elviselni? Hát persze, hogy nehéz. Miért kell aggódni, hogy háborúk vannak, és még lesznek is? Nehéz elviselni? Hát persze, hogy nehéz elviselni. És a földrengéseket nehéz elviselni? Hát, hogyne? És az összes többit nehéz elviselni? Nem kérdés. De van újjáteremtés. Tehát nem kell kétségbe esnünk, igaz? Tudod, hogy a ma emberisége az egyik népbetegség, az a depresszió. Mi a depresszió tulajdonképpen? Ugye, ahogy megfogalmazzák egyesek, hogy ez a mai kor, hát sok mindennel jellemezhető, de a depresszió koraként is jellemezhető. Mondhatjuk, hogy ez a kommunikáció kora, ez a digitalizálás kora, a fejlődés kora, a nemzetközi, a globalizmus kora, sok mindent mondhatunk, nem? Rengeteg oldalról megközelíthetjük, vagy jellemezhetjük ezt a mai kor, de a depressziónak is a kora. Ami a depresszióval kapcsolatban elmondható, az igazából egy megbetegedett gondolkozás, nem? Mondhatjuk azt is, hogy egy rossz hangulat. Hát persze, nem? Egy rossz hangulat. Aki depresszióba esett, az elkezd gyógyszerek után, hangulatjavító gyógyszerek után kutatni, valami segítséget kér, ki akar zökkenni ebből a hangulatból, mély depresszióból, de ami a lényeges, hogy elveszítette a reményt, nem? Nem lát kiutat, holnapot nem lát. Nem ezt akarja most a Biblia szerint Sátán? Essél kétségbe. Ne lásd, hogy van egy teremtőd, és van egy újjáteremtőd. Hogy jön a második advent nem sokára, és az Úr maga mindent, minden beteg folyamatot leállít, minden bűn folyamatot leállít, és hoz egy új megoldást. El tudod képzelni ezt a pillanatot, amikor az Úr megjelenik az ég felhőiben, és megjelenik az angyal sereggel, és láthatóvá válik számunkra, és mindent leállít. Nem tudom elképzelni, mert ha fölteszed a kérdés, hogy mi lesz az autókkal abban a pillanatban, mindegyik hirtelen leparkol, ahol van, fogalmam sincs. El se tudom képzelni. Mi lesz a vonattal? Mi lesz a repülővel? Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy fog megvalósulni. De Jézus azt mondta, hogy én ezt meg fogom tenni. El tudod képzelni a teremtést, hogy hogy történt, amikor még nem volt tér, idő, anyag, semmi. Semmi nem volt, csak Isten volt. És azt mondja, hogy legyen. El tudod képzelni? Nem. Érteni értem, de nem tudom elképzelni. A második adventet is érteni értem, de nem tudom elképzelni. Nem? Lényegében a sáfársági gondolkozással Isten bennünket meg akar gyógyítani, menteni, helyre akar állítani. Ha te tudod, ha mi tudjuk, hogy sáfárai vagyunk Istennek, ez már egy fél gyógyulás, nem? Ha ezt te el tudod fogadni, hogy teremtőd van, hogy a teremtőd, mint király vissza fog jönni és helyreállít mindent, akkor el tudod kerülni a depressziót. Kell hozzá egy olyan tabletta, ami a hangulatát az embernek helyrehozza, és ki tudja, milyen mellékhatásai vannak, és milyen függő viszonyt alakít ki. Nem kell. Miért nem kell? Mert belülről tudod, hogy minden rendben van. Nem a háborúkkal van, meg a járványokkal, meg a COVID-19-el, meg a család széthullásával, meg mit tudom én, milyen helyzettel. Nem az a probléma, hogy az nem jelent semmit. Azok fájdalmasak. Azok fájdalmasak. Nem lehet azt mondani, hogy nincs COVID-19. Mondják egy páran, hogy ugyan már. Mondják egy páran, hogy itt nem lesz földrengés, máshol lehet, de itt nem lesz. Ezt nem strucc politikával oldja meg az Úr, hanem azt mondja, hogy tudjad, hogy te csak sáfár vagy. Na de te sáfár vagy. Nem akárkinek. A lényegében a sáfár az odaáll, mint fogalom, amellé, amikor azt mondja az Úr, hogy én fiammá fogadlak téged. Én királyként mellé ültetlek a trónra. Nem? Ez egy fantasztikus megtiszteltetés. Hogy a teremtő azt mondja, hogy gyere mellém, és én olyan közel emellek magamhoz, amilyen közel csak lehet. Mi lesz az egyetlen különbség köztünk és a Teremtő Isten között? Mi az egyetlen döntő különbség? Hogy mi nem vagyunk teremtők. Lényeges különbség? Hát, hogy ne? Ha a sáfár azt gondolja, hogy nincs ura, és nem jön vissza, és én vagyok a király, én vagyok az úr, ez nem csak megkaptam ezt a megyényi területet, és az embereket, a családokat, a törzseket, a bányákat, az erdőket, a folyókat, hogy én döntök minden felett. Nem csak, hogy feladatként kaptam, hanem nincs is gazda, aki visszajöjjön. Itt azt csinálok, amit akarok. Nagy különbség? Hogy? És csak annyi a különbség, hogy nem tudja, hogy sáfár, hanem gazdának, úrnak képzeli magát. Nem? Ugye milyen érdekes? Milyen közel áll a kettő egymáshoz. És lényegében ebben a mai gondolatban még 12-ig van egy néhány percünk, mikor kezdünk délután? Amikor akarunk. Teljesen szabadságunk van. Hát nem ilyen helyen jó lenni, amikor teljesen szabadok vagyunk? Most is lehet túlmenni? Megbeszélem a lelkésszel mindjárt. Na szóval, hát ha kapunk engedélyt. Na szóval, ez az egész kép lényegében összefoglalja azt, amit szeretnék nektek elmondani. Ugye az egésznek az alapja, ennek a sáfársági életszemletnek az, hogy Isten, mint teremtő, azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Igaz? A kulcsszavakat írtam csak ide, az első fejezet 26. verséből. Teremtsünk embert a mi képünkre. Hasonlatosságunk. Ez közeli pozíciót érzékeltet a teremtőhöz? Nagyon közeli. Olyan közeli, hogy hát most ilyen pestiesen szólva ijesztő. Szóval nem az a helyes gondolkozás, hogy jaj, hát kis porszemek vagyunk. Hát ebben a hatalmas világegyetemben 8 milliárdnyi ember között, hát ki vagyok én, hát ki figyel oda rám? Ugye, hogy ez sokszor kísért bennünket? Néha még arról is beszélünk, hogy hát nem tudom, hogy voltak olyan élethelyzeteim, amikor az volt az érzésem, hogy az imám a plafonig jut és nem megy tovább. Igaz? Mert az embert el tudja kapni ez a fajta depressziós, lelki depressziós helyzet. De ha én emlékszem arra, amit a Bibliában olvasunk, hogy a Teremtő bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, miért? Ott van az a kiemelt szó, hogy uralkodjék, hogy sáfár legyen. Hogy ezen az egész földön, a családodon, a munkafeladatodon, a szomszédaidon, most értsd, bibliai értelemben, uralkodj a családod fölött, uralkodj a munkahelyeden, uralkodj a szomszédok fölött. Mit jelent az uralkodás bibliai értelem? Hát nem a hétköznapi értelmi uralkodás, hogy zsigerelt ki, zsákmányolt ki, tett semmivé a másikat, és a többi, és a többi. Hát ez az, ami a bűnvilágának a kísértése állandóan, nem? De az uralkodás lényegében azt jelenti, hogy te, mint sáfár, ismerd meg önmagadat, ismerd meg a világot, amiben élsz, és hogyha helyes sorrendet akarok tenni, akkor ismerd meg Istent, hogy ki a te gazdád, ki a te királyod, ki a te teremtőd, és ha Jézust, ha Istent megértetted, akkor megérted önmagadat, igaz? És ha megértetted Istent, és már érted önmagadat, hogy te sáfár vagy, te Isten fia vagy, vele uralkodsz, akkor megérted a világot is. Ennek mi a kulcsa? Ennek az egész hármas gondolkozásnak. Csak a felvilágosodásnak a gondolatára hadd utaljak vissza. Ha elfelejted, hogy van Isten, ha kitörlöd a gondolkozásodból, hogy van Istened, 2 évszázad se kell, és már azt se tudod, hogy fiú vagy, vagy lány. Nem érdekes? Ha nem tudod, hogy van egy teremtő Istened, egy megváltó Istened, egy Jézus Krisztus, ha nem ismered meg Jézust, nem érted önmagadat, és nem érted a világot. Ugye milyen egyszerű? A pszichológusok például sokszor mondják, mindenfélét mondanak, és azok mind okos és értelmes dolgok, oda kell figyelni rá, mert azért ők valamit értenek. Na de, ott van egy kicsi kis túlzás, hogyha azt mondják, hogy ha meg akarod érteni magad, akkor gondolj vissza a gyerekkorodra. Milyen élményeid voltak gyerekkorodban? Kik a szüleid? Milyen a háttered? Na, ha ezt érted, és az élményeidet gyerekkorban, akkor megérted önmagad. Egész biztos, hogy nagyon fontos tudnod, hogy kik a szüleid, mi a háttered, és milyen gyerekkorod volt. Egész biztos, hogy rendkívül fontos. Na de ha nem érted, hogy te egy teremtménye vagy, egy szerető Istennek, aki még az életét is adta, hogy érted, hogy megváltson, és visszajön értünk, akkor tudsz tisztán látni? Csak akkor tudsz tisztán látni, ha ezt látod. Ha ezek nincsenek, akkor nem tudsz tisztán látni. Ez lényegében ezt jelenti az a 1, 2, 3, 4, 5, 6 szó, amit kiírtam ebből a 26. versből. A mellette levő ábra, ebből az egészből a közepe a lehető legfontosabb. A körülötte lévő szempontok, azok csak mondjuk 6 területe annak, amit a sáfárság jelent. Hogy hol vagyok én sáfár? Mi az én feladatom? Mi az én felelősségi köröm? De a középső, hogy a teremtőtől függünk. Ez a leglényegesebb. Ezt vette el a felvilágosodás. Ezt veszi el, ha most így a mi régiónkat nézzük, a kommunista gondolkozás, a marxista gondolkozás. Ebben ugyanazt a mintát követi az az új marxista nyugati gondolkozás, amit még csak kóstolgatunk, hogy az micsoda. De már látjuk, hogy eléggé veszélyes és sajátos. De ugyanaz a gyökér. A 1900-as években elindult eszme, meg a mai 21. századi új változata. Elvette tőlünk ez a gondolkozás, mármint a mai gondolkozás, Isten létét. És bennünket, a tudományt, önmagunkat, a szépséget, az élvezeteket, az érzéseket, a tudományt és az érzéseket teszi helyére. És milyen érdekes, hogyha te tudod, hogy van egy Istened, és ha te tudod, hogy őtőle kaptad az életet, és ő adja vissza neked a feltámadáskor az életet, nem? Ha te ezt tudod, hogy tőle kaptad, és ő adja vissza, és ő teremt újjá, akkor minden rendben van, nem? Ha elfelejted, hogy van egy teremtőd, ha nem tudod elfogadni, hogy a feltámadáskor ő lesz az, aki visszaadja nekünk az életünket. Ha ezt én nem tudom, ha mi nem tudjuk, akkor nagy baj van. Akkor nagy baj van. Ez a függőség, amire én itt rávilágítok, ez egy pozitív függőség. Ez nem a drogtól való függőség. Vannak negatív függőségek, amikor a kütyüktől félünk. Amikor a internettől félünk, amikor a tévétől félünk, amikor a médiától kezdünk el félni. Vannak negatív függőségek, amikor az orvosságtól kezdünk félni. De van pozitív függőség, mert a sáfárnak tudnia kell, hogy az urától függ. Urától kapta, és az ura jön vissza, és mindent helyreállít. Ha elrontottuk, már pedig elrontjuk. Milyen sáfárok vagyunk. Na és itt már csak igazából hat területet hadd említsek meg. Az időnk. Az időnek is a sáfárai vagyunk. Ki teremtette az időt? Isten. Na most, ha ezt komolyan vesszük, mert komolyan kell venni, hogy Isten teremtette az időt, ehhez hadd említsek meg egy egyiptomi élményt, amikor a piramisoknál elmész, el tudsz menni, a piramisokat megnézni, akkor ne hagyd ki az este 9 órakor kezdődő fény és hangsót. Az azzal kezdődik, nagyon szép és látványos és minden. Nem csak a piramis, hanem még ez a show is látványos, de azzal a mondattal kezdődik, hogy mindenki fél az időtől. De az idő a piramisoktól fél. Eléggé patetikus, nem? Egyiptom, ahol a piramis ugye már mondjuk 4000 éve áll, úgy durván. Elég hosszú ez a 4000 év? Ja. Az 1900-as évek, 10-es évekig a Keopsz piramis volt a legmagasabb építmény a Földön. Év ezredeken keresztül. Őrület, nem? A maga 164 vagy hány méteres magasságával. Ma már nekünk ez érdekes, mert mi már megszoktuk, hogy ma már egy kilométeres épület is van. Igaz, hogy azért az eléggé ritka, tán egy darab van belőle, sőt, 900 valahány méteres. Hát azért az nem semmi. De a 160 méterével ez a Keopsz piramis, ami a legnagyobb, a múlt század, tehát 100 évvel ezelőtt még az volt a legmagasabb épület. Azt mondani, hogy az idő a piramistól fél, hát ez nevetni való, bájos, nagyon jól hangzik, patetikus, Tényleg nem minden ország tudja elmondani, hogy az ő területén van a piramis, legalábbis ezek a piramisok. De azt el lehet mondani, hogy volt idő, amikor még nem volt idő. Ez helyes ez a mondat? Tehát volt idő, amikor még nem volt idő. De Isten már létezett, nem? Ki uralkodik az idő fölött? Isten uralkodik az idő fölött, vagy az idő uralkodik Isten felett? Mert mi a bűnvilágában azt szoktuk meg, hogy felettem az idő úr. Nem? Hát ha tetszik, ha nem. Ma reggel, hogy fölkeltem, egy nappal öregebb lettem. Ezt meg tudom változtatni? Nem. Ki tudja megváltoztatni? Az újjáteremtéskor, a feltámadáskor Isten, a teremtő tud ezen változtatni, és ő elrendelheti, hogy az idő ne uralkodjon, ne hasson az én életembe, hanem örökké tudjak élni. Lesz idő az örökké valóságban? Lesz. Lesz, hogy szombatról szombatra, hónapról hónapra, nem? A Biblia mondja, hogy az új földön is lesz idő, de nem fog uralkodni, hatni ránk. Tehát volt idő, amikor nem volt idő, de az időt Isten teremtette, és bennünket meg sáfárává tett, nem? Te döntesz, hogy mit csinálsz munkaidőben, szabadidődben, te döntesz. Sáfárává tett az Úr az időnek, és ő döntötte el a 6 plusz 1-et, meg a 7-et, nem? Nem mi. Ez teljesen önkényes. Az Úr egyszerűen kijelentette, hogy én 7 napra osztom az idődet. És ezen tudunk változtatni? Valahogy nem. Volt törekvés rá, hogy megváltoztassa? Volt. Tudjuk. Meg te is akarsz néha, vagy 7 napig pihensz, vagy 7 napig dolgozol. Vagy 3 napig dolgozol, és 4 napig pihensz. Tudsz ezen változtatni? Tudsz, de ettől még vagy tudomásul veszed, hogy sáfára vagyok az időnek, vagy nem. De a tudásainkat, képességeinket, tudásunkat, képességeinket is Istentől kaptuk, nem? Hát az, hogy mi tudunk gondolkozni, hogy érezni tudunk, hogy tervezni tudunk. Tehát mondjuk ezt a lámpát meg tudta valaki tervezni. Szépen néz ki, igaz? Tényleg nagyon vonzó. A kályhát valaki meg tudta tervezni. Ilyen sáfárrá tett bennünket az Úr, a Teremtő. De mi találtuk ki a fényt? Nem, csak rájöttünk, hogy nem csak a nap, meg a tűz tud világítani, hanem van égő is, aztán van digitális égő is, nem? Ami még olcsóbb, stb. Stb. Tehát a lényeg, hogy én hogy dolgozom, hogy mit dolgozom, annak a sáfára vagyok. A családnak a sáfára vagyok, nem? A férfi, hogy apa lesz-e, vagy nem lesz apa, az anya, a nő, hogy anya lesz-e, hogy nem lesz anya, ki a sáfára ennek? Mi? Nem? A zöld növényzettel mit csinálunk? A levegővel, a talajjal, a vízzel mit csinálunk? Fertőzzük, vagy tisztítjuk? Nem mi vagyunk a sáfára? Ez is egy területe. Ugye éppen ezért nagyon lényeges, hogy mi ne csak egy szegmensét lássuk a sáfárságunknak, hanem amit én a mai napon így nektek összefoglalok, egyfelől semmi újat nem mondok, nem? Mondok én eddig bármi újat, amit még soha nem hallottál? Nem. De jól esik végig gondolni, úgy a sáfársági szempontból ezeket az általunk rendkívül jól ismert és természetes dolgokat. Nem? De nem csak a zöld, ami a lényeg. Nem csak az idő. Nem csak a munka, amit látnom kell. Nem csak a pénz, ami fölött sáfárkodom. Hanem az egész életem egy sáfárság, nem? És ezeknek részei vannak. Ilyen például a kapcsolataink. A mai századot a kommunikáció századának is mondják, és joggal, nem? Nem csak a depresszió korszakának, hanem a kommunikáció korszakának is mondjuk. Mert hát az, hogy most megérkezünk ide Krisztivel, és a fiunk, aki mondjuk 10.000 kilométerre van tőlünk távol, azzal videótelefonon látjuk, halljuk egymást, hát azért ez nem semmi. Hadd mondjam, ingyen. Na most az, amit fizetünk egy hónap, hát az lényegében ingyen. És micsoda jó dolog, hogy látjuk, meg halljuk egymást, nem? Hát ez nekem még ma is lélegzetelállító. Pedig már megszoktuk, de ettől még ma is lélegzetelállító. De hogy beszélünk egymással? Hogy tisztelettel beszélünk egymással, vagy kritizáljuk állandóan egymást, amit megszoktál a médiában. Mindig csak olyan hangok, vélemények hangzanak el, hogy a másik mennyire gonosz, rossz, csúnya. Mindig csak a kritika. És egész megszokjuk, hogy állandóan kritizáljuk. Még az időjárással kapcsolatban is, hogy fölkelünk ma reggel, és 12 fok van reggel. És mi az első gondolat? Jaj, csak nehogy a szél elrontsa ezt az egészet. Nem tudunk örülni a melegnek, hanem aggódunk, hogy jaj, mi lesz holnap. Mert azt hallottuk, hogy szél. Veszélyes a szél? Hát persze, hogy veszélyes. Van félnivalónk a széltől? Hát persze. Na de én ma legyek depressziós a holnap szele miatt? Érted ez a... Nem kell átgondolni ezt? Hogy beszélünk egymással? Tisztelettel, bátorítóan beszélünk egymással? A kommunikációnak is a sáfárai vagyunk, és ez is egy terület. A munka, amiről már igazából beszéltünk az idő kapcsán, de hát ezek összefüggnek egymással. Csak érdemes látni, hogy a munkád és a szórakozásod, ennek is te vagy a sáfára. Mennyit dolgozol, mit dolgozol, ha pihensz, mennyit pihensz, mit csinálsz, amíg pihensz, nem te döntöd-e? És a következő, amiről általában mindig szoktunk beszélni, ha sáfárságról van szó, minthogyha ez csak pénzt jelentene. De ez igazából nem. Nem csak pénz. Egyébként hadd említsem meg az eddigieket, az időt, a képességeinket, a kapcsolatainkat, kommunikációinkat és minden. Ezeket Isten teremtette, nem? A pénzt Isten teremtette? Nem. Akkor miért van itt? Miért mondja a Biblia, hogy adjunk tizedet az Úrnak vissza, vagy adjunk adományt? Miért beszél a Biblia arról, amit nem Isten teremtett? Ezt kifejezetten az emberek, mi találtuk ki? És annyira fontos nekünk, hogy nem is tudunk nélküle élni. Még akkor is fontos, hogy igyekszünk szabadulni tőle, mert most már digitálisan, kártyával. Digitálisan kapod a fizetésedet, és digitálisan fizetsz a boltba, és viszed haza a kenyeret, a valóság, és nem digitális kenyeret. Tehát, ma már igyekszünk valahogy úgy fizikailag megszabadulni tőle, de azért még mindig rendkívül fontos. Mert csak így jutunk kenyérhez. De az azért van benne ebbe az egész csomagba, mert ezzel is rendelkezünk, mint az idővel, a beszédkészségünkkel, vagy bármivel. Ezzel is mi rendelkezünk, és ezen keresztül is ki kell tudjuk fejezni Istennek, hogy hozzá tartozunk. És nem a magam ura vagyok. Még akkor is, hogyha ezt mi találtuk ki magunk. De egyszerűen azt kell mondjuk, hogy Ádám meg Éva az Éden kertjében még csak el volt pénz nélkül. De Ábrahám korában már nem tudtak meglenni pénz nélkül, nem? Vagyis hát valami csere, eszköz nélkül. Nem tudtak meglenni. Azaz, ezt átugorjuk. Visszatérek erre a képre, amit már láttam. Értitek már, hogy miért is hangsúlyoztam, hogy a sáfársági életszemlélettel Isten bennünket akar védeni? Nagyon is védeni akar bennünket ezzel a tudattal, hogy mi sáfárok vagyunk. Ha te ezt tudod, minden rendben van. Isten ma olyan sáfárokat, hogy az alapigénkhez visszatérjek, befejezésül, olyan sáfárokat vár a mai világ, a világ fiai, akik tudják, hogy kiben hisznek, értik is, hogy miért hisznek Jézusban, Istenben, értik is, hogy kitől függ az életük. A boldogságuk, a holnapuk. Őt ismered, igaz a képen? Mindenki tudja, hogy ez József, igaz? Na de József az egy sáfár volt, nem? Olyan klasszikus értelem. Olyan biblikus, tiszta értelemben. Annak ellenére, hogy a családban, amíg otthon volt, a bátyai nem szerették. Az anyu szerette, az apu is szerette. De a bátyai azok nem annyira. És ő csinálta a dolgát. Mert tudta, hogy Isten szereti őt. Amikor a rabszolgapiacon van, vagy a kútban van, kétségbe esik? Potifár házában depressziós lesz? Amikor Potifár felesége megkísérti, nem tudja, hogy ő kicsoda? Az az érdekes, hogy tudja, hogy Istentől függ az élete, nem? Amikor a börtönbe kerül pár évre, depressziós lesz, magába roskad, és elkezd aggódni, hogy mi lesz velem holnap. Hiszen ki se tudod kerülni ebből a börtönből. Semmi lehetőségem nincsen. Emberleg el tudta volna képzelni, hogy ő ki tud jönni Potifár börtönéből? Megtesz bizonyos lépéseket, igaz? Kéri, hogy segítsél már, ha majd visszakerülsz a fáraó színe elé, akkor emlékezzél már meg rólam. Emberileg megtesz, de nem azt a kétségbe esett valakit látjuk, hogy te vagy az életem utolsó reménye, nem ezt látod. Megteszi, amit emberileg el lehet gondolni. De nem esik kétségbe. És teljesen józan marad, amikor a fáraó a színe elé hivatja. Igaz? Nem esik egy olyan végletbe, hogy jaj, most van itt a nagy, és fáraó, ne is mondj semmit, előbb hadd mondjam el én, amit szeretnék neked mondani, nem? Odaáll a fáraó elé a legnagyobb tisztelettel, végighallgatja a fáraónak a kérését, és nem kezd el panaszkodni Potifárra, hogy tudod a te szolgád mit csinált velem? Velem az ártatlannal? Egy fél szót sem akkor, sem később Potifárra egy rossz szót nem szól. A testvéreire egy rossz szót nem szól, amikor már ott állnak előtt. Kipróbálja őket, de nem feddi őket, nem ítéli el őket. Ilyen szempontból jó volt átgondolni így befejezésű József alakját, aki bemutatja a történetén keresztül, hogy is értelmezi az Úr az igazságfárt, amikor jól megy a sora, és amikor teljes kétségbeesésben van. Vagy lenne, akkor is, hogy értelmezi a gazdát, az urat és önmagát.